Szeretem mindennek a mását, az idő tűnődve múlását, a színek színe változását, ősztáján szellős ligetemnek, közepében, ha fényport hintnek, a karcsú rezge, lepke párkák, s darvak a végső hírt kiáltják. Égőn utolsó tint felém e környék, nehéz ma válni tőle. Somogyi dombok szép kéksége, fogyó Balaton higgadt fénye, öreg mosolyú szedett szöllők, dombágyaikban felkönyöklők, kihűlt nyári szerelmi ágya. Végsó hajul fedi be őket, átszellemült színek szőtt fágyva.
A szezon vége. Tatai Sándor regénye. Negyedik rész. A malomkőasztal.
Látja, elfáradtam. Pedig jobbára nem is én cipeltem a vödröket. Most mégis jól esik megpihenni a deszkapadon. Jöjjön, üljön le. Nem fáj a válla? Egy kicsit, ugye? Nyugodtan bevallhatja. A csingafa megnyomja a válcsontot, különösen, ha kezdő az ember. A padot nézi? Igen, ugyanolyan, mint Jankovics Feri barátomé. Együtt csináltuk ezt és azt is. Csak az diófa alatt van, ez meg körtefa alatt. Vén körtefa ez már, nagyon. Igen, hát ahhoz képest elég kicsi, bár én inkább nyamvatnak mondanám. Azért nyamvat szegény, mert háromszor ültettük át. Fiatal korában a szobánk helyén állt, onnan a toldalék konyha miatt lépett tovább. Végül a terasz került a helyére. Hát ezeket a költözéseket eléggé megsínlette, de mint látja, életben maradt. Volt úgy, hogy mind eldobta az ágait. De rücskös kőkemény törzséből síma héjű fiatal hajtásokat eresztett. Ezt a fát nem permetezzük. Nem akarom ajtónkra, ablakunkra szórni a mérget. Küzdet egymagában az életért, de azért terem. Látja, van gyümölcse bőven. Most, hogy érik, darazsak, dongók lakmároznak rajta, még egy pele is jár ide éjszakánként, szüretelni. Mindig fészkelnek rajta madarak. Egy-egy éjszakán nagy takarítást végeznek alatt a vaddisznók. Egy szóval, nagy élet van ezen a fán és alatta. Egyen körtét. Megmosni nem kell, egyenesen a fáról eheti. És szakítson egyet, nekem is legyen szíves. Köszönöm. Nem tudom, észrevette, de mióta méreggel árasztjuk el a növényeinket, némely kártevők rettenetesen elszaporodtak, hol az egyik, hol a másik fajta. Erre mi még több mérget rakunk a fára, még erősebbet, még többször. Erkölcstelen eszközökkel vívjuk harcunkat a fákon élősködő apró lényekkel. Mind nagyobb kegyetlenséggel a természet, és egyben Isten ellen. Így lett a körte, ugye? Én is szeretem. Talán minden gyümölcs közül a legjobban. Szülőfalumban, gyermekkoromban majdnem minden ház udvarán akadt körtefa a kert végében, vagy a szőlőben, vagy a kipusztult szőlők helyén a páskomokban, ahol legelésző tehenek dörzsölték fényesre a fák törzsét, hogy enyhítsék a bangócsok okozta viszketegségüket. Szakítson még magának, és nekem is egyet. Nagyon jól emlékszem azokra a gyerekkori körtékre. Szaftos, pirosbélű volt a legtöbb, de volt kálmán körte, szegfű körte és torzsátlan. Gyönyörűek voltak, ha kivirágoztak az óriás vén gyümölcsfák az udvarokban, szérükben, de a legszebbek magányosan, kint a határban. Tiszteletből elkerülgették őket az ekével. Ma vén gyümölcsfát tartani szégyen, mert nem kifizetődő. Nem növekszenek gyermekeink örömével ágaik között, és nem öregszenek meg velünk. Csak
termelünk rajtuk. Rabszolgáinká változtak egykori barátaink a fák. Apámnak sok szép almafája volt, nem érte azoknak a lombját sohasem méreg. Nagy kertünkben együtt éltek 40 kaptár méhel, amelyek bőségesen ellátták a 10 tagú családot mézzel, jutott belőle a városi rokonoknak is. Nem fertőzhettük gyilkos permetlével kerti ágyásainkat, zöld főzelékünket, leveseinket, salátáinkat, és persze legfőbb büszkeségeinket, a gyümölcsfáinkat sem. Legnevezetesebb volt az összes almafa között az a két óriás, amelyik a kertünk alatt folydogáló patak közelében állt. Egy malomkő asztal fölött borultak össze. Igen, malomkő asztal, és körülötte cevekelt padok. Sok nyári uzsonna emlékét idézi, hideg aludtejét, habos kávéjét, pogácsájét, felserdült nénéim vidám társas játékát barátaikkal. De leginkább és legmaradandóbban 1919-et, a tanácsköztársaság megszámlált 100 napját, amely a mi számunkra tele volt aggodalommal. Apám, ha éppen nem dolgozott a méhesben vagy a kertben, akkor mindig ott az almafák alatt gubbasztott, fázós napokon is. Anyám posztót terített olyankor a kőasztalra, hogy fel ne fázzék a könyök. Máskor is ült apám, hosszan elgondolkozva nagy családja és gyülekezete gondján, de mindig hatalmas, súlyos íróasztala mellett. Ám azon a tavaszon makacsul csak a malomkőhöz ragaszkodott. Tudom, egyszer feltette a kérdést. Mi a teendője egy papnak, ha az országból száműzik Istent? Ilyen foszlányok maradtak meg a család emlékezetében, és nekem most már úgy tűnik, hogy a saját fülemmel hallottam. Arra azonban biztosan emlékszem, hogy a faluban ismeretlen szavak terjedtek el, úgy mint szocializmus, proletár, burzsúj, proletár diktatúra. Magáról a kommunizmusról nem tudtak jószerivel semmit. Félelmes hírek jöttek innen-onnan, hogy például mindenkinek elveszik a földjét, sőt, egyesek szerint a gazdag parasztokat fel is akasztják, a papokat pedig a templom oldalához állítják, és ott körülövöldözik. Ugyanakkor híre jött, hogy a megyénél magas állásba jutottak olyan emberek, akikről ez elképzelhetetlen volt. Ebből a falumbeliek arra következtettek, hogy a világ a feje tetejére állt. A helyi mészáros, aki szerette az italt és a tréfát, azt mondta, ez jó jel, mert tótágast állni nem lehet soká. Mindenki nevetett, csak apám száműzte magát az egylábú kőasztal mellé. Azon a tavaszon fölötte virágoztak el az almafák nagy mélydongásban. Akkora volt a méhek lármája, hogy a csupaszőr morzsakutyánk időnként felkelt apám lába mellől, és megugatta őket. Ez a hely lett egyébként az egész család életének középpontja, mert lassacskán ide húzottunk apám közelébe, mind a 8-an. Felnőtt tanító Vilma nénémtől az éppen csak totyogó, legkisebb öcsémig. Sőt, ide gyűltek a látogatóink, és ide hozták a híreket. Hogy földosztás volt valahol, hogy az új hatalom a szegények pártján van, hogy mindenkit egyenlőnek tekintenek. Az egyenlőség elve persze nem mindenkinek tetszett, főképpen nem Pika Gyulának, a már majdnem teljesen siket vén muzsikus cigánynak, mert igen neki keseredett mondván, kitől kap ő pénzt akkor, ha felköszönti névnapjukon a jobb gazdákat. Isten mentsen attól, hogy vélük egy sorba kerüljek. Hallott már valaki olyat, hogy egyik paraszt borravalót ad a másiknak? Hát ebben alig, ha nem igaza volt Pika Gyulának. A tyukász azt a hírt hozta az egyik faluból, hogy ott már a közbirtokosság bikája ingyen fedezi a nincstelen ember tehenét is. Tehát voltak jó jelek bőven. Aztán később voltak olyan jelek, amelyeket nem értettem, és a magam gyermekeszével